Igen, Urunk, csak jövünk hozzád, ahogy vagyunk. Kérlek, csak töltsd be a te szent szellemeddel ezt az egész termet. És kérlek, te beszélj hozzánk. Ne engedd, hogy csak az én emberi próbálkozásom legyen, hanem tényleg a te szent szellemed beszélj mindannyiunkhoz. És adj egy új dalt a szívünkbe. Kérlek, Uram. Te nevedben. Amen. Csak azon gondolkoztam, egy pillanatig, hogy azon gondolkoztam, hogy miért is veszünk úrvacsorát. Úgy lehet hallani? Hogy miért is veszünk úrvacsorát. És szerintem azért, hogy két dologért főként. Egy az, hogy megemlékezzünk arról, hogy Jézus mit tett értünk. És kettő az, hogy imádjuk őt ezért. Hogy kérlek, lapozzatok 1 Korintus 15-höz. És az 50. vers azt mondja, azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Mi természet szerint nem tudjuk örökölni Isten országát. Akik itt vagyunk, ez semmi. Ez nem megy át azon a lécen, ami kell ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Pál azt mondja, hogy én vagyok a bűnösök közt a legutolsó. És nem tudom, hogy éreztétek el már így valahol magatokat, de én igen. És nem. Ahogy így állok, ha nem lenne itt Isten, és nem lenne benne az életem, én nem örökölhetem Isten országát. És hogyha ez, amit itt a kezembe tartok, ez bárki másnak a vérét és testét képviselné, mint Jézusét, ez kevés lenne. Az nem örökölhetné Isten országát, ha ez bárki másnak a vére és teste lenne, mint Jézusé. 1 Korintus 15-14-ben azt mondja, hogy ha Jézus nem támad fel, akkor hiába való a mi prédikálásunk és a ti hitetek is. És ez egy erős, ez egy kicsit így egy erős kijelentés. De mond egyet 5 verssel később, 15-19-ben azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedhetünk a Krisztusban, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha csak ebben az életben reménykedhetünk Krisztusba, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Miért? Az 50. vers miatt, 15-50, mert test és vér nem örökölheti Krisztusnak az országát. Akkor itt megvan az, hogy jelenben itt van valami, de itt vége. Akkor csak ebben az életben van valami, van itt egy hús és vér, de ez megromlik, és nem örökölheti Isten országát, ami romolhatatlan. És akkor nyomorultabbak vagyunk mindennél. De folytatódik itt tovább, és azt mondja 51. verstől, hogy íme titkot mondok nektek. Mindjárt ugyan nem alszunk el, de mindjárt elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombitra fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öntsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az ige, amely megvan írva, elnyeltetett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki diadalmat adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Itt, amit a kezembe fogott, ez adja a diadalmat. A halál fölött, a halálnak a fullánkja fölött. Ez. Egy Korintus 10:16-ban azt mondja, hogy a hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem Krisztus vérével való közösségünk-e? Ezáltal a pohár által van közösségünk Krisztussal, és ez mit jelent, ennek mi a jelentősége? És ezt Róma 6-ban olvashatjuk, Róma 6:3. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg, eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is az új életbe járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Hogyha ezt vesszük, ami Krisztusnak a halála, és olvastuk 1 Korintus 10-be, hogy akkor bemerítkeztetünk az ő vérébe, és meghalunk ezáltal ő benne, akkor bizonyára feltámadni is felfogunk vele. És ezért nem vagyunk minden embernél nyomorultabb, mert nem csak erre az életre van egy reménységünk, hanem a következőre is, mert mikor ezt vesszük, akkor Isten ígéretet ad nekünk a következő életre, az örökkévalóságra, és nem csak erre. Úgyhogy vegyük a poharat. És a kenyér. Egy Korintus 10:16-ban folytatja utána, hogy a kenyér, melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk sokan, mert mindjárt az egy kenyérből részesedünk. Ez a kenyér, mint tudjuk, Jézusnak a testét reprezentálja. És mikor ezt közösen vesszük, akkor mi egy testé vagyunk, mi egyek vagyunk. És ennek, és látjuk, hogy Isten kinyilvánította a dicsőségét ezáltal, a kenyér által, hogy mindjárt egyek vagyunk, és az Efézus 3:10-be azt írja, hogy azért, hogy megismertessék most a mennybéli fejedelmességekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. Az, mikor mi itt egybe gyűlünk, és mint egy gyülekezet vagyunk, és egyek vagyunk, mert egy kenyeret eszünk, ami a Jézusnak a teste, akkor a mennybe az angyaloknak megmutatja Isten, hogy látjátok, és az angyalok elcsodálkoznak, hogy ez Istennek a bölcsessége. És 1 Péter 1:12-ben arról beszél, hogy amikor az evangéliumot beszéljük egymás között, és kihirdetjük, és egy vagyunk gyülekezetként, akkor az angyalok ezt szeretnék látni, ezt akarják látni. Látni akarják, hogy az evangélium hogy hirdettetik közöttünk, és mi hogy vagyunk egyek. És ezáltal sok kommentár azt írja, hogy azzal, hogy egyek vagyunk, és együtt vesszük Krisztusnak a testét, ezáltal az angyalok jobban dicsérni tudják Istent, mert látják az ő nagyságát, és az ő dicsőségét, és az ő hatalmát. És amikor ezt vesszük, akkor nem csak mi dicsőítjük Istent, hanem az angyalok is jobban tudják dicsőíteni Istent, mert látják az ő bölcsességét. Úgyhogy vegyük a kenyeret, és gondoljunk hálaadásra őre. Úrunk, köszönjük, hogy Te eljöttél értünk, és hogy meghaltál a kereszten, és Te véred által van váltságunk a bűnöknek megbocsátása, a Te kegyelmed gazdagsága szerint. Köszönjük, Urunk! Kérlek, ne engedd, hogy valaha megszokottá váljunk a kegyelmi üzenettel, hanem add vissza nekünk a mi megváltásunknak az örömét, hogy együtt kiálthassuk az angyalokkal, hogy méltó a bárány, szent, szent, szent az Úr. Köszönjük. Köszönjük, hogy amit tettél, és köszönjük, hogy imádhatunk téged. Mi nem vagyunk méltók, de te fiad által megigazítottál minket. Áld meg ezt a mai alkalmat, és kérlek, beszélj hozzá. Te drága Szent nevedben. Amen.
Köszönjük a tényleg ezt az úrvacsorát, és az Úr tekintét adott nekünk. Tényleg ezek az igazságok, amiket most felemlegetünk itt, ahogy együtt vagyunk, ezek az igazságok, amiket a Zsombor felemlegetett, hogy így serkengesse az Úr a mi emlékezetünket, ébrezgessen minket emlékeztetés által, és hogy emlékeztessen, hogy merre is tartunk, így van, hogy mi is vár ránk, hogy ki is az Úr Jézus Krisztus ma is mindörökké, és hogy mi is a mi célunk itt a Földön, és hogy milyen rejtélybe vagyunk. Szoktatok erre gondolni, hogy milyen rejtély, ahol még így az angyalok, ahogy a Zsombor említette, így kívánnak betekinteni, kívánnak megérteni, hogy egy az Isten sokféle bölcsessége van az egész kozmikus világnak rajtunk keresztül bemutatva, és tetszett Zsombor, amit mondtál, engem bátorított, hogy lássuk meg ennek a nagyságát, ennek a jelentőségét, az üdvösségünknek az örömét, úgyhogy igen, köszönjük, Urunk, és jó benneteket látni. Én is hoztam egy üzenetet, majd mindjárt oda fogunk lapozni egy Zsoltárhoz. Mielőtt azonban így az üzenetre rátérek, hogy mondjak két dolgot. Egy, hogy kitettük a Facebook oldalra, talán láttad, hogy ma lesz 18:30-szor kérdések és válaszok, úgyhogy várlak benneteket szeretettel. A másik pedig az, hogy jövő hét vasárnap délelőtt el fogunk menni Paksra, meglátogatjuk a paksi gyülekezetet, és ők pedig várnak bennünket, és persze visszajövünk a mi saját alkalmunkra, de szeretnénk menni egy autóval, két autóval, három autóval, ahányan szeretnénk menni, úgyhogy ha csak szeretnél jönni, valamikor majd elindulunk reggel 8 körül, majd pontosan meg lesz, hogy mikor, csak mondom, akkor ma tudsz nekem szólni, hogyha ma nem szólsz, akkor tudsz Gyöngyinek, Bokor Gyöngyinek rá tudsz írni, Messengeren vagy SMS-ben, vagy fel tudod hívni, úgyhogy lesz egy ilyen látogatásunk jövő hét vasárnap a paksi a gyülekezetet meglátogatjuk. És ez építő lesz nekünk is, meg hiszük, hogy nekik is. Gyertek, lapozzatok velem a 31. Zsoltárhoz, és ma szeretnék arról beszélni, hogy mit jelent így Istenben bízni, vagy igazából így az Istenben való bízásról szeretnék beszélni, jó? És a 31. Zsoltárból gyertek, olvassunk együtt jó pár verset a 10. verstől, és csak arra hívlak téged, hogy ahogy itt ülsz, csak légy nagyon nyitott arra, hogy az Isten igéje megszólíthasson téged, és légy nagyon nyitott arra, hogy a Szent Szellem az Isten igéjét használva így a szívedhez szóljon. Hogy ezek ilyen szent pillanatok, meg szent idők, ahogy így együtt vagyunk. És Isten nagyon sokféleképpen hozzánk kíván férni a hét során, az életünk során. Ma lesz erről szó, hogy milyen módokon is próbál hozzánk férni, de egy ilyen Isten tiszteleten is mindenképpen, ahol az ő igéje fel van emelve, hozzánk akar férni, és csak legyünk nagyon-nagyon-nagyon nyitottak. Gyertek, nézzük a 10. verstől. Azt mondja, hogy könyörülj rajtam, Uram, szorult helyzetemben, szemem elhomályosodott a búbánat miatt. Oda van testem, lelkem. A bánat miatt elenyészik életem. Sóhajtásban múlnak éveim. Velem vagytok? Ez nem gyenge, nem? Tehát, hogy ez csak így Tehát ezek súlyos dolgok, nem? Egy ember így beszél magáról, hogy neki sóhajtásban telnek az évei, múlnak, és hogy elenyészik az élete. Bűnöm miatt megfogyatkozott az erőm, és kiszáradnak csontjaim. Csúffá lettem, tömérdek üldözőm miatt, szomszédaim és ismerőseim félnek tőlem. Akik az utcán látnak, elfutnak tőlem. Előlem. Elfeledtek akár egy halottat, olyanná lettem, mint egy tönkrement edény. Így van, amilyet kidobnak. Tönkrement, használhatatlan és csúnya. Mert hallom sokak suttogását, iszonyatosságot mindenfelől. Együtt tanácskoznak ellenem, és azt tervezik, hogy kioltják életemet. De én benned bízom, Uram. Azt mondom, te vagy Istenem. Életem ideje kezedben van. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől. De okay, de én, ez velem történik. De én, ez a fordulópont, de én mindezekben a helyzetekben, mind ezen helyzetek közt, én benned bízom, Uram. De én bízok benned, de én benned bízom, Uram. És ez a zsoltár egy nagyon erőteljes zsoltár, csak egy pár szóban valószínű Dávid legmélyebb pontjain íródott. Látjuk benne azt, ahogy tönkre teszik az életét mások, ahogy gyűlölik. Látjuk azt, hogy a saját bűne is közrejátszott ahhoz, ahova jutott, mert beszél róla. Tehát káosz a köbön. Ez a zsoltár annyira erőteljes, hogy az egész Szentírásban 7-szer van idézve belőle. A Golgotai kereszten az Úr Jézus ebből a zsoltárból idéz, amikor azt mondja a 6. versben, hogy kezedbe ajánlom lelkemet, Atyám. Ebből a zsoltárból. Ez a zsoltár így a kétségbeesés völgyében, a fájdalom völgyében, a vereség völgyében íródott. Amit Dávid is megélt, amit Jézus is megélt, és ami a mi életünkben is olykor, nem állandóan, de olykor ott van. És tudjátok, a zsoltárok több dolog miatt íródtak, de az egyik oka miért íródtak, hogy vezessék a szívünket. Hogy vezessék a szívünket, mikor mi nem tudjuk vezetni a szívünket. Hogy vezessék az élő Istenhez. Hogy vezessék imádatra az élő Isten felé, hogy vezessék hódolatra, máskor pedig vezessék bizalomra, így az élő Istenben való bizalomra a nehéz időkben. Az elmúlt 3000 év során a Izrael és az egyház csak így belekapaszkodott egyének közössége ezekbe a zsoltárokba, és ezek vezetnek. Én nagyon szeretem a zsoltárokat. Igazából, amikor csak így nehezebb időszakokon megyek keresztül, szerettem így olvasni őket. Szerettek különböző zsoltárokat kifejezetten meglátogatni. Talán egyszer említettem, olyan ez számomra, mint egy gyógyszeres doboz. Így van, amikor az embernek fáj a feje, vagy nem tudom, rossz a gyomra, vagy hasmenése van, vagy most teljesen mindegy, megütötte a kezét, megvágta. Nyilván vannak ott különböző dolgok, amihez tud nyúlni a gyógyszeres dobozban. A zsoltárok ilyen gyógyszeres doboz számunkra, az Istennel való kapcsolatunkban, amelyek segít vezetni a szívünket, és Hagy bátorítsalak téged arra, hogy legyenek ilyen barátaid ebben, ilyen zsoltárok, amelyek a te vezetőid, a te idegenvezetőid, melyek az Istennel való életedet, szívedet tudják vezetni, és meg tudják fogni a kezedet, és életre tudnak vinni. Ebben a zsoltárban ez erről szól, hogy de én benned bízom, én benned bízom, Uram, és tudjátok így, Isten készít bennünket. Eleve a Biblia beszél erről, hogy felkészíti a Szent Szellem a mennyasszonyt. Jelenések 19-ben azt olvasjuk, hogy az eklézsia, a mennyasszony fel lett készítve a Szent Szellem által, Isten tiszta igéjének a megmosása által felkészíti a mennyasszonyt. És ez a készülés most is van. Tehát folyik, ez zajlik, ez a készülés. És hogyha van fülünk a hallásra, akkor tudjuk venni az Istennek a leckéit így az életünkben, mert ő szól hozzánk, és készít bennünket. És tudjátok, itt ebben az időben Dávid készítve volt valamire, valami, amit nem teljesen látott. Készítve volt az uralkodásra, készítve volt arra, hogy példa legyen azoknak, akik majd utána fognak jönni, és mélységeket fognak megélni, sőt, készítve nem is tudta egyébként itt arra, hogy maga az Úr Jézus vigaszt nyerjen azokból a szavakból, amelyeket Dávid megélt és megtapasztalt, és a Szellem adott neki. És ugyanígy van a mi életünkben, hogy a próbák, nehézségek, vagy amiken keresztül megyünk, mi nekünk annyira kicsiny a perspektívánk, és nem igazán látjuk, hogy mi mindenre készít bennünket Isten. Egy valószínű a java részét, így az örökkévalóságban fogjuk látni, hogy mi volt ennek a felkészítés, hogy mire készített, mi az, amit használt az életünkben. De Isten, ahogy felkészít bennünket, Dávidot uralkodásra, bennünket is uralkodásra, az ő tervére, mostanra készít fel Isten és az örökkévalóságra téged és engem, az ő bölcsessége által arra hív, hogy megtanuljunk bízni benne. Hogy beleenged bennünket különböző helyzetekbe, különböző káoszba, és ezek egy részét mi okozzuk egyébként. De nyilván a java részét nem mi okozzuk, mert egy ilyen szellemi háborúskodásba élünk, egy olyan világban, ahol az ördög e világnak az istene, és ő egy bitorló, és nagy, és az ördögnek van egy nagyon erőteljes munkája. Mi csak így belecseppenünk. És sok mindent nem tudunk. Nagyon kevés dolgot tudunk. De Isten mindezeken keresztül tanítja a szívünket így a benne való bizalomra, hogy de én benned bízok, Uram. Valakivel beszélgettem így a mostani helyzetről, legyen az így a szomszédban lévő háborúról, legyen az az inflációs nyomásról, tényleg, ahogy mennek fel az árak, az energiaválságról, csak így azok a dolgok, amelyek csak így körbevesznek bennünket, és nem vagyok egy ilyen utolsó időket állandóan emlegető emberke, mert csak alapvetően mindenfajta nehézség volt már, tehát volt a múltban, ugyanakkor nem kérdés, hogy látjuk, hogy ez az egész világ milyen hamar, milyen pillanat alatt az egyensúlyából ki tud lendülni, milyen pillanat alatt a fenyegető gonosz el tud szabadulni, mennyire törékeny az egyensúly, és törékeny ez a világ, amiben élünk, és hogy mennyire Isten ezekben a helyzetekben az ő népét magához akarja vonni. És lehet, hogy nem látjuk át a dolgokat, és nem is értünk, de egy dolgot megérthetsz. Isten magához akarja vonni a szívedet. Hogy Isten féltőn szerető Isten, hogy Isten őrülten szeret bennünket, és sok mindene van számunkra, és ő azokon keresztül, ami történik, azokon keresztül magához akar vonni. És tudod, a lelkünknek, vannak a fizikai életünknek vannak ilyen jelzői, vagy indikátorai. Így van, amikor a szervezetünk kezd kiszáradni, vagy még az elején, ezt talán valaki jobban el tudja magyarázni, de érezzük a szomjúság érzetet, így van? És különböző fizikai érzeteink vannak, ahogy a fizikai életünkben zajlanak, ezek visszajelzések számunkra, az éhségérzet, a fájdalomérzet, ezek jelzések. És a lelkünknek is vannak jelzései, ilyen visszajelzései. Amikor félelmet tapasztalunk, amikor aggodalmaskodás, mikor stressz, mikor nyomás, mikor békétlenséget, mikor tényleg így megsokasodnak a félelmeink, ezek mind ámulatos visszajelzők, és igazából egy dolgot jeleznek vissza, hogy szükségünk van Istenre. Hogy szükségem van Istenre, hogy szükségem van arra a rendíthetetlen, biztos alapra ebben a bizonytalan világban, amely soha nem múlik el. Hogy fontos, hogy megtanuljak bízni az élő, szuverén, személyes Istenben. Az élő, szuverén, személyes Istenben. És amikor így sokasodnak a lelkemnek ezek a visszajelzései, akkor nem pánikba kell esnem, sem nem hallgatnom a lelkemre, hogy elinduljak ezen a csúszdán lefele, a félelemnek, az aggodalomnak a csúszdáján, hanem értenem kell a lelkemnek a kiáltását, hogy a lelkem biztonság után kiált, amely csak a hatalmas Isten, és a benne való bizalom, és az ő személyes ismerete, és az én gyökere tud megadni, és az, hogy az én gyökereim, ő benne vannak. Figyeljetek, most, ahogy valaki mondta, hogy annyira várta ezt az esőt. Én szerintem mindannyian vártuk ezt az esőt, nem? Lehetett volna több, néztem, ma egész nap esni fog, meg ilyesmi volt. Nem. De nem ez a lényeg. Nem tudom, ahogy ahol lakunk ott, és ahol ti laktok valószínűleg, ugyanott. Szárazak a fáknak a levele, így van, sárgulnak. Tegnap kint voltunk augusztus 20-a Gellért hegy oldala, barna. Értem, a fák levelei barnák. Úgyhogy az egész természet így vágyik az eső után. Így óhajtozza, sóhajtozza, vágyik utána. És aztán így ezekben a hetekben így a folyóvíz mellé ültetett fára gondoltam. Tudod, a folyóvíz mellé ültetett, aminek a gyökerei ott vannak, és nyúlnak a folyóvíz mellé, a folyóvíz felé. Egyszerűen nincs nagyszerűbb időszak, mint most bízni Istenben. Nincs nagyszerűbb időszak, mint most. Bármi is van az életedben, bárhogy is, és lehet, hogy egy jó időszakban vagy, most nem ez a lényeg, de hogy nincs nagyszerűbb, mint most közel húzódni, a gyökereinket az ő ígéreteibe ereszteni, az ő szeretetébe, a szellem életébe, és hogy bízni benne. 56. Zsoltárból még hagy olvassak nektek, második verstől. 56. Zsoltár, gyertek velem, könyörülj rajtam, Istenem, mert a halandó ember eltipar engem. Minden nap támadnak és nyomorgatnak. Igen, ez sem egy szuper időszak. Ellenségeim minden nap bosszút lihegnek ellenem. Hallom minden nap. Bizony sokan hadakoznak ellenem gőgösen. Negyedik vers. Mikor félnem kellene is, én benned bízom. Ja. Mikor félnem kellene is. És a félelem az egy reakció a lelkünkben. Így azokra a bizonytalanságokra, azokra a fenyegető dolgokra, amik történnek körülöttünk. És tudod, mikor félnem kellene is, én most úgy döntöttem, hogy bízni fogok benned. Bízni fogok benned. Következő vers azt mondja, Istenben, akinek igéjét dicsőítem, Istenben bízok, nem félek. Ember mit árthat nekem? Micsoda perspektíva, ahol azt tudjuk mondani, hogy mit árthat nekem az ember, vagy mit árthat nekem az infláció, vagy mit árthatnak nekem a fenyegető dolgok, ha az élő Istennek a kezében vagyok. Vagy az előző Zsoltárban, ahol olvastuk, ahol azt mondja, hogy az életemnek az ideje a te kezedben van. Miközben nyilván reméli, hogy nem fogják őt megölni, megérti, hogy az életének az ideje nem az ellenségeinek a kezében van, nem másoknak a kezében van, hanem az életem ideje a te kezedben van, a te kezedben. Figyelj, érinthetetlen vagyok. 1 János 5.19, a gonosz nem érinthet bennünket. Érinthetetlen vagyok abban az értelemben, hogy az életem az ő kezében van. Az életemhez nem érhet senki sem hozzá, és amikor hozzáér valaki olyan módon, az sem az a fajta érintés. Talán emlékeztek, hogyan vigasztalt minket Jézus. Mit mondott? Azt mondta, ne attól féljetek, akik megölhetik a testet. Így van? Hanem attól, akinek hatalma van arra, hogy a gehennára küldjön. Figyeljetek, tekintélyünk van, hatalmunk van. Által mentünk a halálból az életbe. És a mi és az életünknek az alapja a kőszikla, Isten. És mikor félnem kellene is, én benned bízom. És tudjátok, hogy mondjam ezt, csak gyere velem egy picit, hogy vannak helyzetek, amelyek az életünkben tényleg kibillentenek bennünket. És ezeknek a helyzeteknek az egyik eszköze az Isten kezében az, hogy egy döntésre vigyen el bennünket. Egy döntésre, hogy most én bízni fogok ő benne, vagy nem fogok bízni. Ez a hitnek a próbája. Igazából a hitnek a próbája az, hogy egy olyan próbán megyünk keresztül, olyan dolgokon megyünk keresztül, amelyek felszínre hozzák azt, hogy most én bízok tényleg Istenben, neki adom a dicsőséget, meg tudtam-e nyugodni benne, felismerem-e, hogy kicsoda ő, megismerem-e őt és ismerem-e őt, vagy igazából kevés vagyok hozzá. És hogyha a keresztül mész és rádöbbensz, hogy kevés vagy hozzá, akkor üdvözlet a klubban. Mert egyébként a hitbeli növekedésünk ez így zajlik. Legalábbis a saját életemben ezt folyamatosan. Hogy meg vagyok mérve. És persze vannak, amit csillagos ötössel tudok átmenni rajtuk. Vannak olyanok, képzeljétek el. Van. Biztos. Persze, hogy van. De vannak olyanok, amikben érzem, hogy messze kevés vagyok. Érzem azt, hogy amin van az erőforrásom, a békességem, az erőm, az nagyon-nagyon kevés. És hogy kevés vagyok. És arra is rádöbbenek, hogy ezen a területen nem bízok Istenben. És ez jó, mert most lehetőségem van ő benne bízni, így dönteni. Mikor félnem kellene, és most én döntök, hogy benned bízok. És ehhez néha, figyelj, gyere még velem, ehhez néha nagyobb súlyok kellenek. Nem tudom, ez így van. Így volt Dávidnál. Így volt még az Úr Jézusnál is, jól lehet, ő Isten fia volt, mégis tökéletessé kellett válnia, ezt mondja a zsidókhoz írt levél. Szenvedések által kellett tökéletessé válnia. Jó lett, tökéletes volt, de tökéletessé kellett válnia. Az ugyanígy a mi életünkben. hogy most ha oda mennék hozzád, azt mondom, hogy aj, de örülök neked. Tessék, kapsz tőlem egy 10 kilós súlyt. Rád kötözzük, jó? És ezzel kell járnod, így a hetek során. Azt mondod, hát ez egy szivacs, de 10 kiló, rendben. Jó? Jövő héten kapsz 20 kilót, még 10 kilót, jó? 20 kiló. Aztán még kapsz 10-et, aztán még kapsz. A legvégén már 50 kilód van. Az fárasztó, nem? 50 kilóval járkálni. Nagyon, nagyon 50 kiló súllyal járkálni. Aztán következő alkalommal jössz és kapsz 600 kilót. Így van? Most 600 kiló az, tehát nyilván ott már nem tudsz viccelni. Így van? Tehát az már, tudod, hogy hát, ez biztos, hogy ezt nem tudom hordozni. Ez biztos, hogy számomra túl nehéz. És tudjátok, mikor azt mondja az írás Róma 8-ban, hogy minden együtt munkálkodik a jóért, az abban mindenbe úgy minden bele tartozik, jó? Tehát az a minden, az minden. Jó? Tehát az szó szerint minden. Tehát, hogy Isten szeret ilyen, azt mondja, jó, akkor most egy kis minden lesz, jó? Dávid, most egy kis minden lesz. József, most egy kis minden lesz. Te és én az életem bizonyos, most akkor lesz ott egy kis minden. És amíg az a kis minden, az ilyen kis 20 meg 30 kilós, addig ott lehet bennem az, hogy azért ez nekem megy. De amikor az a kis minden, az 600 kilós, akkor nyilvánvaló, hogy nekem ez nem megy, és vannak pontok az életünkben, ahol el kell döntenünk, hogy most ebbe bele fogok rokkanni, el fogom veszíteni az örömömet, most én ebbe idegileg bele fogok rokkanni akár, vagy egészségileg bele fogok rokkanni, vagy a depresszióba bele fogok süllyedni, most tényleg, vagy bízni fogok Istenben. Megvan? Mert a 600 kilónál ez már nem olyan, hogy tudod magad is, hanem most tényleg Istenre van szükségem, és hogy én tanuljak bízni ő benne. És ezek a kis mindenek egyébként utána visszatekintve végtelen áldás, mert megértjük, hogy ezek segítettek bennünket abba, hogy megtanuljak bízni Istenben, mert ezek erőnfelüliek voltak. És tudjátok, hogy vannak hívők, akik azt mondják, nem, Isten nem fog nekem többet adni, mint amit el tudok hordozni. És ez 1 Korintus 10:13-ból veszik ezt a gondolatot, hogy Isten nem fog olyat adni, ami az erejükön felül van. És csak hagyd mondjam azt, hogy de fog. Nem azért, és most nem az igével mondok ellent, hanem szerintem ott nem azt jelenti az igerész. Hanem Isten nem fog olyat adni, amivel elpusztítaná az életünket. Igen, de fog adni olyat, ami erőn felül van, hogy megtanuljak ő benne bízni, és ne a saját erőforrásaimból éljek. Hogy az életemben rájöjjek arra, hogy vagy totálisan, radikálisan ráfekszek úgymond Jézusra, mint a holttengerben a sós vízre, vagy rátámaszkodok, vagy megbízok benne, közel húzódok ő hozzá, hiszem az ő ígéreteit, és most vagy soha, vagy különben idegbajt fogok kapni, vagy különben depressziós leszek, vagy különben teljes lehangoltságban fogok élni, vagy stb. Isten nem szentimentális, hanem felkészíti az ő népét, felkészít téged, felkészít engem, szeret bennünket, és pontosan azért, mert szeret bennünket, ezért akar. Elvinni bennünket önmagunk végére, ahol a zsoltárok a mi vigasztalásunk, a szelleme a vigasztalásunk, az örök igazságok a vigasztalásunk, ahol megértjük, ahol életté és élővé válik az Istennek az igéje számunkra. Megvan? És tudom, hogy biztos volt már ilyen az életedben, nem? Ahol tudod, hogy olvastad az Isten igét, és azt mondod, te jó ég, semmi nem szól hozzám. Olyan üres ez az egész, semmi. Nem is vagyok éhes, nem is vagyok szomjas. És aztán, tudod, történt valami. És most éhezed, szomjazod, vágysz, mert megérted, hogy a puszta, kietlen földön az élő víz mellé ültetett fa lehetsz. És ennél nincs csodálatosabb, mert egyébként, gyertek még velem egy kis zárójeles gondolat, hogy egyébként a mai korban erre van szüksége a világnak. Tudod, hogy mikor zűrzavar van, mikor nehézség van, mikor emberek keresik a biztos kapaszkodót a bizonytalanban, akkor hívők megálljanak a biztos, élő, szuverén, személyes Istenben, és folyóvíz mellé ültetett fák lehetnek, és ragyoghatnak a sötétben még inkább. Tudjátok, van 7 bő esztendő, van 7 szűk esztendő. És, ja. Ilyen időkre születtünk. Ilyen időkre született az egyház. Ilyen időkre vagy te és én Istennek a gyermeke. Olyan csodálatos, ilyen időkre. Istennel így a legrosszabb, a legnehezebb idők lehetnek a legdicsőségesebbek. Tényleg. Csak egy-egy temetésre gondolok, amit nem is tudom, mit kell vezetni kell, azt, vagy most mit csináltam? Celebráltam, köszönöm. Tudjátok, főleg nyilván olyanokra, ahol az Úrban költözött el valaki. Abban a sötétben. Abban a emberileg reménytelen helyzetben. Így van? Ragyoghattunk. Ó, ott már az Úr Jézusnak a szavai súllyal bírtak. Így van? Ott már az örök élet. Ott már, amiért eljött Jézus, ott már koppant az egész, ott már lényege van mindenki számára. És ugyanígy ezekben a helyzetekben, időszakokban, amikor élünk. És Isten tanítja a szívünket, tanítani akar téged, testvérem. Mindegy, hogy hol vagy, csak tudhatod, biztos, hogy a szellem mondja, hogy tanítani akar téged, hogy hogyan bíz ő benne. És hogyan bíz meg ő benne, és hogy hogyan legyen egy olyan személyes, erős, szoros kapcsolatod vele, ahol az ő benne való ismeret miatt, az ő ismerete miatt bízol benne, és ezért szabad vagy, és ragyogsz. Jézus azt mondta, és János 14-ben, azt mondta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Figyeljetek, ez hatalmas. Értem, a Golgotai kereszt előtt van. Pont egyébként az előző versekben így elárulta a fiúknak, ahogy Péter nagyszájúskodott, hogy bárhova kész menni követni Jézust. Nem, Péter, nem vagy kész rá. Nem, Péter. De kész vagyok meghalni, és nem. Mielőtt megszólal a kakos, háromszor meg fogsz tagadni. Az emberi természet teljes kudarca. És a következő vers. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha nem volna elmondtam volna nektek, elmegyek és helyet készítek számotokra. És tudod, sokszor úgy vagyunk vele, oké, de én nekem most nem a mennyire van szükségem, miről van itt szó, nekem én most itt helyzetben vagyok. Uram, ez, hogy ne nyugta, én értem, hogy nekem örök életem van, értem. Nem érted. Nem, ha értenéd, nem így reagálnál. Nem érted. Ez az az érvelés, amit említettem valamelyik istentiszteleten, ez egy ilyen héber érvelés, hogy a nagyobb felől megyünk a kisebb felé. Ha a nagyobb állítás igaz, akkor mennyivel inkább igaz a kisebb állítás. Ha a nagyobb állítás az, hogy ő elmegy és helyet készít számunkra, az atyánk házában sok lakóhely van, és ő helyet készít számodra, hogy Isten annyira szeret téged, hogy emberré lett és eljött érted, és magához ölelte a gyalázatodat, maga mögött hagyta az ő dicsőségét, annyira akart téged, és feltámadta halálból, és most még a mennyben is a te lakóhelyedet készíti, ennyire szeret téged Isten, akkor mi van a mai nap kenyerével? És a holnapi nap kenyerével? Úgy értem, ha megbízhatunk benne az igazán nagy dolgokban, amelyekhez azt akarom mondani, hogy végtelen csoda kellett, de még annál is nagyobb, Isten emberé kellett, hogy legyen, és a Golgotai kereszten, hogy meghaljon. Ha ő mindezt meg tudta számunkra tenni, miközben a pokol felé tartottunk, és Isten haragja volt rajtunk, hogyha ő a nagy dologban megmentett bennünket, akkor mennyivel inkább meg fog téged menteni, és engem a kisebb dolgokban, azokban a dolgokban, a mindennapjainkat érintő dolgokban, amiről Máté 6-ban Jézus azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit esztek, hogy mit isztok, hogy mivel ruházkodtok. És Isten népe beleállhat ebbe az Isten ismeretbe. Mert ha a nagyobb az igaz, a kisebb, akkor mennyivel inkább ugyanaz az Istenről van szó. És beleállhatunk, és gyökerezhetünk az ő ígéreteiben. És nem nyugtalankodik akkor a szívünk. Bízunk, hiszünk Istenben, hiszünk az Úr Jézus Krisztusban. Erre a fajta totális bizalomra vagyunk hívva, és annyi mindent nem fogunk érteni, meg nem is értünk. Ahogy említettem Dávidnál, de nem baj. Isten felkészít bennünket. Így az elmúlt 2 év egy ilyen személyes szinten az én életemben, a családom életében egy érdekes, egy izgalmas utazás volt. Tudjátok, most lesz 2 éve, hogy a gyülekezet pásztora vagyok, és nyilván most nem azt mondom, hogy hónapról le tudnám bontani a dolgokat, mert lehet, hogy ez egy picit ez így nem igaz, de volt ebbe minden az elejétől fogva, és a zűrzavarok, és aztán utána a beütő Covid, és csak annyiszor megéltem a fent és lentet. Annyiszor megéltem. Olykor fent a mennyekben, olykor lent a pokolban. És csak úgy éreztem, hogy túl vagyok nyújtva azon, sok minden van a szívemben, sok felé szeretnék haladni, de nem találok különböző fogásokat, és csak nem tudom. És ez csak egy személyes bizonyság, hogy valamikor így május környékén itt történt valami. Egy ilyen bazi nagy pofon. Tudod, egy ilyen bazi kellemetlen nagy pofon. És tudom, hogy ott feleségemmel beszélgettünk, Zsófő, és ott ültünk, és úgy éreztük, hogy te jó ég, hol van a kiárat. És ahogy ott ültünk, így meg is fogalmaztuk, hogy lehet, hogy ja, érdemes lenne csak ezt így abba hagyni. És ahogy ott ültünk, és ezt kimondtuk, mert szó szerint egyébként felszínre jött, egy ilyen hihetetlen hit, bizalom jött bennem fel. Erőteljesen rögtön az, hogy a következő mondatban azt mondtam, hogy nem, bízni fogunk Istenben. Csak bízni fogunk ő benne. Ilyen bízni. Ő bizalomra méltó. Ő hűséges. És számomra is nyilván egy különleges dolog volt, hogy így belülről feljött bennem egy ilyen radikális bizalom Istennel kapcsolatosan, és ahogy azt mondtuk, hogy igen és ámen, és nem tudom, hogy vagy, de sokszor megélem, hogy van hitem, aztán megélem, hogy kevesebb van, és fent és lent, és megérint egy igazság, aztán nem tudok beleállni abba az igazságba, azt is megtapasztaltam sokszor. De ez egy olyan valami volt, amiben csak így akarom mondani, hogy mind a mai napig állok ebben a bizalomban, hogy én csak bízni fogok Istenben. És tudod, amikor ennek ereje van az életedben, mikor hatalma van az életedben, mikor ez nem az, hogy eljövök az Isten tiszteletre, és éneklek egy dalt, és eszembe jut, hogy még Istenben akár bízhatok is. És hirtelen lelkes leszek a gondolat felől, hogy egy ilyen opcióm is van az életben. Hanem amikor megértem azt, hogy egyébként ez a két év, ez legalább annyira van értem, mint bárki másért, vagy akár még inkább értem, mint bárki másért, hogy Isten én bennem akar munkálkodni, Isten engem szeret, és kell néha egy olyan eldhordozhatatlannak tűnő teher, ahhoz, hogy az ember megértse, hogy most itt vagy haldoklok, jó hosszan, éveken keresztül, tudod, mi hívők képesek vagyunk, éveken keresztül különböző kis apró cseprő, vagy kevésbé apró cseprő dolgokban így haldokolni, és beszélgetünk így a tesók, igen, nem könnyű, igen, és haldoklunk, és haldoklunk, és haldoklunk, vagy haldoklok, vagy meghalok. Oké? És a kettő közt óriási különbség van, mert az egyiknél még élek, a másiknál már nem élek, és nyilván most nem valami furcsaságról beszélek nektek, talán értitek, hanem az, amikor kiengedem a kezem, ez a példaveszek 3-5-6 bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a saját értelmedre ne támaszkodjál. Tudod, amikor kiadod az irányítást a kezedből, mikor azt mondod, hogy Isten, én megbízok benned, és igazából nem azért akartam mondani a bizonyságomat, hogy azt mondjam, hogy milyen rossz volt nekünk, mert ez butaság, dehogy, hanem milyen áldottak vagyunk, hogy Istenben tanulhatunk. Milyen áldott vagyok én, hogy Istenben tanulhatok bízni. Milyen áldott vagyok én, hogy benne lehetek a Szent Szellem iskolájába. Milyen áldott, és te is benne vagy, ne aggódj, jó? Tehát ha újonnan születtél benne, hogy milyen áldottak vagyunk, hogy Istenben bízni tanulhatok minden időben. És mikor túl forró a talaj, vagy túl nagy a nyomás, akkor azt mondom, hogy de én benned bízok, Uram, én benned bízok. És Ézsaiás 26-ban ezzel fejezem be, azt mondja Ézsaiás 26, hogy akinek a szíve tereát támaszkodik, megőrzöd azt teljes békességben, mert te benned bízik. Figyelj! Van egy ilyen hihetetlen ereje az Istenben való bizalomnak. Azt mondja, hogy megőrzöd azt az embert teljes békességben. Teljes békességben. És tudjátok, a Héber nem ezt mondja, hogy teljes békességben, hanem azt mondja, hogy békesség békességben. Azt mondja, hogy shalom, shalom. Shalom, shalom. Ez a békesség, de ez nem csak békesség a shalom, hanem ez a túláradó élet a shalom. Ez az örök élet most a shalom. Ez a zoé élet most, a feltámadási élet most. Az az élet, amire Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek, ez a shalom. És aki tanul benned bízni, és akinek a szíve rád támaszkodik, azt megőrzöm egy ilyen túláradó élettel, egy túláradó békességben. Mindegy, hogy mi a körülmény, mindegy, hogy mi a helyzet. És tudod, olyan sokszor el lehetünk foglalva emberekkel, hogy emberek mit tettek velünk, itt olvassuk a Zsoltárokba is, emberek hogyan rövidítettek meg bennünket, akár testvérek hogyan rövidítettek meg, nyilván kormánnyal, politikával, mindennel is, és közben a Szent Szellem egy dolgot mond, hogy bízz bennem. Hogy bízz bennem, hogy tanulj Istenben bízni, hogy az én életem nem a kormánytól függ. Most csak mondtam valamit, jó? Nem a gazdasági helyzettől függ. Nem a gyülekezettől függ. Nem emberektől függ, hanem folyóvíz mellé ültetett fa. Hanem az élő, szuverén, személyes Isten, ő az, hogy ő lehet az életem fundamentuma, ő lehet az életem alapja, az ő igéje, az ígéretei lehetnek azok, amelyek így stabilitást adnak, az ő szelleme, ami vezetés, békesség. Az ő benne bízóknak a következő időkben, jó? Bármi is jön, békesség, békesség. Ne aggodalmaskodjon a szíved, és amikor aggodalmaskodik a szíved, mikor jön a félelem, akkor csak tudd, hogy ezek csak indikátorok, visszajelzések, hogy a lelkem most nem jó alapokon van. Jöjj vissza lelkem a te békességedbe, jöjj vissza lelkem az atyához, mert nem vagyunk árvák, hanem az atya a gyermeké vagyunk, akinek mekkora a keze, így van? János 10-ben, senki ki nem ragadhat titeket az én atyám kezéből. Ja, senki ki nem ragadhat titeket az Úr Jézus kezéből, és aztán az Úr Jézus meg az Atya kezében van, elrejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Na, ez a valóság. Ez a valóság. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük a te igédnek a erejét, tanítását, ahogy a kárpit mögül jön, ahogy kijelenti a nem látott dolgokat. Köszönöm neked a Szent Szellem munkáját itt köztünk, és hogy ma este is szólsz hozzánk nagyon világosan. Köszönöm neked, Atyám, azt a munkát, amit az én életemben és a családom életében is végzel. Köszönjük azt az utazást, amiben részt vehetünk. Köszönjük azt, hogy te arra hívsz bennünket, hogy megismerjünk téged, hogy bízzunk benned totálisan, radikálisan. Atyám, azért imádkozom, hogy segíts nekünk. Segíts nekünk, hogy amit ma hallottunk, azt alkalmazásba vigyük. Segíts nekünk, hogy amit ma szólsz hozzánk, az döntésekben gyümölcsöt, gyümölcstermésre jusson. Hogyha itt vagy ma, úgy, hogy te tudod jól, hogy most egy ilyen döntés előtt vagy, hívlak téged, csak radikálisan, totálisan, bízz meg Istenben. Hívlak téged arra, hogy a saját értelmedre, értelmezésedre, gondolataidra ne támaszkodj, hanem hogy teljes szíveddel bizodalmad legyen az Úrban. Köszönjük, Urunk, a Szent Szellem iskoláját. Köszönjük a felkészítést. Köszönjük azt, hogy te olyan dolgokra készítesz fel bennünket, amikről valóban fogalmunk sincs java részéről. Köszönjük azt, aki te vagy. Jobban szeretnénk ismerni téged. Segíts nekünk, vonj magadhoz.